beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A 94.2 és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben az üzlet helyett a segítésről, segítségről lesz szó. Például egy hétvégi jótékonysági táncgáláról, amelynek bevételét afrikai árváknak ajánlják fel a fellépők. De előtte egy olyan különleges kiállításról beszélgetek vendégemmel, amely a kamaszoknak, de nem csak nekik segít. És hogy hogyan? Azonnal kiderül, kérem tartsanak velem!
Beszállókártya.
És akkor először egy kiállításról, ami újra nyílik, mondhatjuk azt, már több mint 8 éve sikeresen járja az országot, és hihetetlen eredményei is vannak, ami önmagában nagy dolog egy kiállítástól. Vendégem a stúdióban Százvai László, református tiszteletes. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Ez a kiállítás a Kontraszt kiállítás, és én sajnos nem láttam, pedig láthattam volna, mert Budapesten is látható volt sokáig. Egy film viszont most elérhetővé teszi mindenki számára, legalábbis az érzéseket, meg a gondolatokat, amiket ez a kiállítás közvetít, vagy amivel megpróbálja megérinteni azokat, akikhez szólni akar. Tehát tulajdonképpen kihez akar ez a kiállítás szólni?
Kiállításnak a célközönsége elsősorban a 16-tól 25-ig terjedő korosztály, bár azok a visszajelzések érkeznek, különösen a tizenéves fiataloktól, hogy hát azért, ha apa vagy anya látná, és azért rendszeresen elmondják, hogy azért ez legalább annyira szól a szülőknek, mint nekik, a fiataloknak, és nem egyszer meg is teszik egyébként, hogy ők jönnek mondjuk szervezetten, osztály, iskola közösséggel, baráti körrel, hétköznap látogatni a kiállítás, és aztán hétvégén, amikor elsősorban az egyéni látogatások történnek a kiállításon, a tárlaton, akkor bizony megfogják a szüleik kezét, és elhozzák őket, apát és anyát. Néha úgy, hogy meglepetésszerűen, tehát nem is tudja a szülő, hogy mi fog történni. Talán a gyerek kedvéért így vagy úgy, és aztán döbbenetes, hogy milyen jó beszélgetések születnek majd ebből odahaza.
Ezt a kiállítást, amennyire számomra lejött, föl lehet fogni egyfajta kiáltásnak, segélykiáltásnak is, mondjuk például egy magzat részéről, vagy egy olyan elnyomott családtag részéről, aki bármilyen abúzusnak ki van téve a családon belül, és emellett még felhívja a figyelmet a drog problémákra is, illetve mindenféle függőségre, úgyhogy elég nagyot markoltak. Ez volt a cél, vagy ez menet közben alakult, hogy ennyi mindenről szó lett?
Egy olyan multimédiás tárlat ez, ahová belép a látogató, és gyakorlatilag egy labirintuson végighalad, 7 szobával fog találkozni, és a 7 szobában 7 témát dolgozunk föl, mint ahogy a tárlat neve is mondja, Kontraszt kiállítás, ugyanannak a témakörnek mindig éles ellentétbe állítva a két oldalát. Azt is szoktam mondani viccesen, hogy tulajdonképpen ez egy olyan kiállítás, ahol éppen azáltal igyekszik elgondolkodtatni, hogy csak fekete és fehér van, ezen a tárlaton nincsen szürke 50 árnyalata, és nincsenek egyéb színek, hanem azzal találkozik az ember, amivel egyébként így vagy úgy, de kénytelen az életben is. És hogy elindul ebben a labirintusban, a különböző témákban, átéli az ember szerintem az első 10 perc után, és ezt nagyon-nagyon sokan elmondják a látogatók közül, hogy tulajdonképpen minden csak díszlet odabent ezen a kiállításon. Az, amit lát, a kisfilmek, a képek, a tablók, a fény, a hanghatások, maga az egész millió, amibe belecsöppen, mert külön hangulata és milliója van magának a tárlatnak, és a kiállítás az igazából odabent zajlik. Elindul egy hihetetlen
már
harc.
A nézőben.
Bent az emberben, a nézőben. Egy óriási harc az, ami elindul odabent, mert ahogy halad előre, a saját életével megy szembe. A gyermekkorával, a fájdalmaival, a családból hozott örömeivel, vagy éppen bukásaival, győzelmeivel, vagy kudarcaival, a negatív vagy pozitív élményeivel, és még akkor is igaz ez, hogyha talán a 7 témakörben nem mindegyikben érintett.
Olyan nincs, hogy nem érintett?
Én azt gondolom, hogy nincs.
Na most ez azért kemény, mert azoknak az élménybeszámolóit hallgatva, akik megnézték ezt a kiállítást, és mondjuk a döbbenettől például meg se tudtak szólalni. Az derül ki, hogy aki egyáltalán nem érintett egyik problémában sem, vagy csak nagyon felszínesen, azt is megérinti. Szándékosan brutális ez a kiállítás?
Nem használnám a brutális szót. Én azt gondolom, hogy ami az egyik szlogenje a kiállításnak, hogy 7 téma fény és árnyoldala, kíméletlenül őszintén. Én inkább ezt érzem, és ez volt a cél, hogy ez valóban kíméletlenül őszinte legyen. Tehát itt nincs prüdéria, nincs mellébeszélés, a maga valóságában mutatja meg a témákat és ezeket a problémákat, amelyeket egyébként sokszor agyonhallgatunk, vagy tabuként kezelünk, és hogy milyen témák, csak így fölvillantva, például a családon belül erőszaknak a kérdése. És a túloldalon, hiszen kontraszt, mit jelentene apának, anyának lenni, hogyan lehet példakép, hogyan segíthetné, hogyan lehetne egészséges családi közegben felnőni, egyáltalán mit jelent a férfi és a nő szerepe. És egyébként ez a szójáték a kiállítással kapcsolatban, hogy kontraszt kiállítás, ez egy kiállítás a családokért, de hogyha elkezdünk az árójeleket pakolgatni, akkor ez kiáltás a családokért, és van egy még fontosabb dolog, lassan ott járunk, hogy ez most már kiállás a családokért. Lassan erre is szükség van. Vagy ott van például a szenvedélybetegségeknek, a függőségeknek a témaköre, és a túloldalon, hogy mit jelentne le szabadon, örömmel, pótszerek nélkül, nem pótmegoldásokat keresve élni, egyáltalán hogyan lehetne megélni az életünket úgy, hogy minél kevesebb függőség, minél kevesebb olyan megkötöző dolog lehessen az életünkben, és egyáltalán milyen utak vezethetnek erre például.
Nagyon belementünk itt az elejébe, csak azt gondoltam, hogy muszáj kicsit beszélni magáról a kiállításról, hogy aztán az indítékokról beszéljek, hogy hogyan kezdődött ez az egész. Ugye lelkészként, tiszteletesként önnek van tere, módja arra, hogy abban a körben, ahol mozog, ott ezekről a dolgokról beszéljen, hogy közvetítsen. Úgy érezte, hogy kevés eszköz van a birtokában, amivel megszólíthatja akár a híveket, akár a közösségen kívülieket, vagy pedig úgy érezte, hogy most modernebbé kell válni, és valahogy föl kell használni mindenféle médiumot ahhoz, hogy eljusson az üzenet.
Én azt gondolom, hogy a történelem során voltak nagy kommunikációs forradalmak, és ezekben a kommunikációs forradalmakban bármennyire furcsa, az egyház mindig élen járt. Tehát ha azt nézzük, hogy megjelent egyáltalán mondjuk az írásbeliség. Az első írások azok a kolostorok falai között az egyház berkein belül a másoló szerzetesek és nem tudom én születtek. Vagy amikor megjelenik a 15. századnak a legvégén, 16. századnak az elején a könyvnyomtatás, és rögtön a reformáció elkezdi használni, és az első, amit kinyomtatnak, az a Biblia, meg majd jön a Heidelbergi KT és a Luthernak mondjuk a 95 tétele, tehát megint egy olyan kommunikációs forradalom, a nyomtatás, ahol megint élen járt az egyház. És most ott járunk, hogy van egy újabb kommunikációs forradalom, ahol lemaradni látszunk. Meg kell, hogy mondjam. Tehát miközben a konfirmandós gyerekek interneten megrendelik a pizzát, és megbeszélik, hogy egymással hogyan fognak hálózatban játszani, és majd halomra lőni egymást, és nem tudom én. Aközben bizony sok vidéki gyülekezetben mai napig mondjuk kockás füzetben megy az adminisztráció. Tehát, hogy valahogy, mintha lemaradni látszanánk, pedig követnünk kell nem egyszerűen a trend miatt, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az üzenet, amit az egyház elmondhat és átadhat, ez örökérvényű. És minden egyes korban meg kell találni a csatornát. Hogyan tudja azt az üzenetet, ami egyébként korok felett áll, elmondani az embereknek. És magyarázatként csak annyit, hogy én korábban ifjúsági lelkészként szolgáltam, tehát 12 éven át kisvárdai gyülekezet ifjúsági lelkészként, ami azt jelenti, hogy én elsősorban a fiatalokkal foglalkoztam. Két középiskolában, elég nagy középiskolában tanítottam, heti több ezer diákkal foglalkoztam, ifjúsági klubot, gyülekezeti ifjúsági csoportokat, nyári fesztiválokat, konferenciákat, számtalan ilyen dolgot szerveztem, és a gyülekezeti ifjúsági csoportunkban állapítottuk meg egyszer egy bibliaórán, hogy ha tetszik nekünk, ha nem, valahol sérültek kicsin gyülekezete vagyunk. Pedig olyan fiatalokról volt szó, akik kiváló tanulmányi eredménnyel, tényleg a gyülekezeti életnek is nagyon-nagyon fontos szereplői, és rengeteg sebet hordoznak már tizenévesen. Én magam is egyébként elvált szülők gyermekeként, sőt azt is kimerem jelenteni, hogy talán a legtöbb segítő foglalkozású ember szinte mind-mind sérült. Talán pont ezért érzékenyebbek a társadalmi, meg az egyéni, a személyes problémákra, és azt láttuk, hogy vannak üzeneteink, amiket szeretnénk elmondani a kortársaknak. Vannak üzenetek, amiket szeretnénk megosztani az életüket kezdő fiatal felnőttekkel, és a kérdés nem is az volt, hogy mi az üzenet, az egyértelmű volt. Ebben a közösségben, ahol hétről hétre találkozva sok olyan fiatalunk van, aki szinte egyik szombattól a másikig élt. Mert odahaza, amikor hazamegy az iskolából, kinyitja az ajtót, nem tudja, hogy mi várja az ajtó másik oldalán. De ebben a közösségben önmaga lehetett, és nagyon-nagyon fontos volt számára. És azt kerestük, hogy mi hát a csatorna, milyen módon juttassuk el az üzenetet. És mivel fölnőtt egy generáció, amely szinte már csak a multimédia nyelvét érti, amely már annyira a vizualitásba, a vizuális kultúrára van átállva, mi más lenne, az ő közegükbe helyezzük bele ezt az üzenetet. És így jött a multimédia, így jöttek a kisfilmek, így jöttek a spotok, a fény, a hanghatások, sőt a képanyagok, egyébként a kiállításnak a képanyagai, hogyha valaki megnézi őket, akkor kifejezetten provokatívak, és minden egyes műfajt felsoroltat, tehát a humortól, a groteszk, az irónia, a gúny. Annyi minden megjelenik benne, és olyan szinten tényleg figyelemfelkeltőek és elgondolkodtatóak, hogy szó szerint melbevernek.
Kik készítették ezeket a képeket?
Fiatalok készítették fiataloknak, tehát ez a kisvárdai református ifjúság fiataljainak az alkotásai, illetve most, hogy ahogy már elhangzott az elején 2.0-as verzióban, egy icipicit elindultunk a professzionalizmusnak az irányába is, tehát most már azért több olyan fotóssal is dolgoztunk együtt. Nagyon bízom benne, hogy az üzenetét és az eredetiségét nagyon sokszor szokta a professzionalitás felé való elindulás megölni. Én bízom benne, hogy ez most inkább katalizálni, segíteni fogja, mint hátráltatni az üzenetet.
Ugye 8 év után születik újjá ez a kiállítás, tehát vannak tapasztalatok. Mennyire hatásos? Bár ebben a kis filmben, amit én továbbra is ajánlok mindenkinek, hogy nézze meg, az derül ki számomra, hogy nagyon komoly, ha nem is válaszokat kap valaki a kiállítástól, mert gondolom, hogy ez nem is feltétlenül az volt a cél, hogy válaszokat kapjon, de hogy komoly kérdéseket föltegyen, az szinte mindenkinél beindít valamit. Ön hogy tapasztalja?
Ez így van, hogy ha volna olyan kamera vagy fényképezőgép, amely a labirintus elején, a bejárat előtt az arcokról, a megérkező csoportokról készítene képeket, és mondjuk szemben a kilépés pillanatát megörökítené, akkor azt gondolom, hogy döbbenetes a különbség. Na, ott van az igazi kontraszt. Ahogy bemegy, meg ahogyan kijön valaki. És maga a kiállítás azért működik, és az, amit először mi sem tudtunk megfejteni, igazából most sem tudjuk, hogy olyan erők mozdulnak meg benne pont azért, mert ezen a kiállításon nincsen tárlatvezetés, nincs két egyforma ember, nincs két egyforma múlt, különböző sorsok, élethelyzetek, és valóban attól működik ennyire, hogy bent egyénenként több mint 140 ezer látogatója volt már ennek a tárlatnak, ennyit csak az, amit regisztráltan tudunk, hogy ennyi látogató, és én azt gondolom, hogy ez 140 ezer féle különböző kiállítás volt. Minden egyes emberben máshogy és másként.
Megkerülhetetlen szerintem a kérdés, hogy mennyire volt ebben térítő szándék. Tehát, hogyha valaki ezt végignézi, és úgy érzi, hogy az a rengeteg kérdés és probléma, amivel végre szembenéz, vagy szembe mer nézni, felturul benne, akkor a végén önöktől, a református egyháztól, vagy személyesen öntől kérjen segítséget.
Megmondom viszont, hogy egy explicit terv és szándék nem elsősorban ezzel volt. Maga a kiállítás egyébként egy nagyon furcsa páros együttműködésében született meg, mert ez a kiállítás ma már hivatalosan is a Magyar Rendőrség és a Magyarországi Református Egyház család és ifjúság megmentő projektje, úgyhogy mind a rendőrségi, mind az egyházi vezetés legfelsőbb szintjén nyert ez így elismerést. És hogyha valaki mondjuk meghallja ezt a párost, hogy egyház és rendőrség, akkor azt gondolom, hogy azért erre fölkapja a fejét, mert nem megszokott történet. Bár viccesen szoktam azt mondani, hogy tulajdonképpen simán elképzelhető ez együttműködés, mert mind a ketten bűnüldöző szervek vagyunk. Más-más oldalról, de valahol megvan a hasonlóság ebben a történetben, és ez már önmagában egy óriási felkiáltójel az egész társadalom számára, hogy itt olyan kérdésekről van szó, amiben tényleg megpróbálhatunk elszigetelt módon kísérletezgetni, megpróbáltunk részeredményeket valahol fölmutatni, vagy pedig elismerjük azt, hogy ezek a kérdések függetlenül attól, hogy egyház, függetlenül attól, hogy rendőrség, bármilyen civil szervezet, családsegítő szolgálat, addiktológiai intézet, ezek olyan kérdések, amik mindannyiunk kérdései. Mindannyian találkozunk vele, és egymás segítve megpróbálni választ adni. Visszatérve azonban az eredeti kérdésre, bár direktben ilyen szándék nem volt, de hogyha az egyház tesz valamit, akkor hiszük, hogy nekünk is vannak erre érvényes válaszaink, és azért azt gondolom, hogy az sem lett volna helyes, hogyha ezeket elhallgatjuk. Bár nem direkt evangelizáció folyik, és legalább annyira szól annak az embernek, aki egyébként talán távol áll, aki talán zárkózott, vagy azt még nem is tud azonosulni, vagy elfogadni, mondjuk akár csak magának, Istennek a létét. Számára is érvényes üzenetek lesznek, de az is tény, hogy az üzenetek között azért az egyháznak, az Anyaszent Egyháznak a látásmódjával, vagy a Szentírás értékrendjével fog találkozni a látogató.
Ez az őszinte szembenézés, ez nagyon sokszor, pont talán én úgy szoktam hívni őket, hogy a vallásos családok, és nem a hívő családok, én e között azért különbséget teszek, de nagyon sokszor ezek az álvallásos, vagy vallásoskodó családokon belül van igazán elhallgatás. Kifelé látunk egy képet, és hát nagyon sokszor kiderül, akár évtizedekkel később, hogy a legdurvább családon belül erőszak és egyéb problémák ott voltak. és aztán mindenki csak rázza a fejét, hogy ej, mondjuk egy tragédia után, hogy pedig milyen jó kis családból származó gyerek, aztán mégis öngyilkos lett például. Önöknél is előjöttek ilyen problémák, tehát kiderült az, hogy látszólag minden rendben volt, és semmi nem volt a díszlet mögött rendben.
Bizony ez, én azt gondolom, hogy ezzel számtalanszor találkozunk. Mindenki, aki, hadd mondjam azt, hogy valóban van különbség hívő és vallásos ember között, mindenki, aki ilyen közegben él, aki számára fontos, mondjuk Isten igéjének a mércéje, annak vannak harcai és vannak küzdelmei. És vagy becsületesen megküzdi ezeket, vagy egy idő után cinikussá képmutatóvá lesz. Nem sikerül ugyan, de ahhoz nincs bátorsága, hogy ezt elmondja, hát megpróbálja eljátszani. És bizony ebből nagyon-nagyon sok tragédia is lesz, és ezt szabad is kell is kimondani. Valóban így van, hogy a színfalak mögött sokszor döbbenetes mélységek, bűnök húzódnak meg.
És egyébként hogy fogadta ezt a közösség, vagy akár a tágabb közösség ott helyben, mondjuk 8 évvel ezelőtt? Valószínűleg az idő azért ezt az egészet megszépítette, a siker, meg az eredmények, de hát gondolom az első körben nem támadták önt emiatt, hogy...
Az érdekes, hogy nem. Tulajdonképpen a Kisvárdai Refántus gyülekezet fiataljaival, ne tűnjön most ez így kérkedésnek, de azt gondolom, hogy sok mindent letettek már ezek a fiatalok, mire ez a kiállítás megszületett az asztalra. Például színházi előadások, több rockopera született, számtalan fesztiválnak a hangosítása, rengeteg rádióműsor, hosszú évek óta több rádiónak fiataljainkkal bedolgozunk, hangjátékok készültek, tehát olyan dolgok születtek, amiket a Kisvárdai gyülekezet szépen lassan megszokott, tehát az, hogy hát ezek a mi fiataljaink, akik csinálnak nem feltétlenül megszokott dolgokat, de értéket teremtenek, ezt megszokták, és ezzel a nyitottsággal fogadták már a tárlatot is, ami viszont tény, hogy az első változatában, amikor még csak 4 témát dolgozott föl, nem 7-et, már akkor valami hihetetlen döbbenetes hatása volt egy családi napra. A bibliai jegyében készült egyébként a Tiszántúli Református Egyházkerület legnagyobb bibliai rendezvénye, és ennek is szeletkéje volt ez a kiállítás a Kisvárdai Várnak a körbástyájában. Egy nap alatt 700-an megnézték, és olyan döbbenetes hatása volt, és olyan bejegyzések születtek a vendégkönyvbe, hogy mi magunk megdöbbentünk rajta, és akkor éreztük, hogy olyan energiák mozdulnak benne, hogy ezzel nem lehet nem kezdeni valamit. És akkor a Református Egyház zsinatán az ifjúsági irodának a vezetői, akik szintén ott voltak Kisvárdán, akkor látták a tárlatot, kértek meg bennünket, hogy a Csillagpont Református Ifjúsági Fesztiválra, ameddig még van egy évünk, hogy előkészüljünk, ezt dolgozzuk ki még jobban, szülessen meg, és gyakorlatilag ott született meg az a fajta kontrasztkiállítás, ami utána elkezdte élni az életét.
És ami most idén újra született, most hol látható a 2.0-as verzió, illetve melyik fesztiválról lesz elérhető ennek a fesztivál verziója?
Jelen pillanatban hazatért a szülővárosába a tárlat, a 2.0-as felújított verzió, és Kisvárdán a Somogyi Rezső utcán látható egy pincében, ami az eddigi egyik legjobb helyszín a megvalósulások közül. Itt látható most jelen pillanatban a tárlat, és a tervek szerint ugyanúgy, mint ahogy az első alkalommal, a nagyobb iskolavárosokat és központokat célozza meg éppen a célközönség miatt. Így most már úgy látszik, hogy két városban egészen bizonyosan megjelenik majd a kiállítás Kisvárda után, Eger és mellette Székesfehérvár. És a fesztivál verzióból legeslegelőször szintén Kisvárda, egyébként majd a Leszfesz lesz az első, ahol megjelenik, és aztán, hogy majd tovább hová fog menni, az még nyitva áll.
Nagyon köszönöm Szávai László református tiszteletesnek, a kontraszt kiállítás ötletgazdájának, illetve mondhatom, hogy menedzserének, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm.
Beszállókártya.
És vendégeim a stúdióban Balogh Cecília, a Raks Afrika rendezvény sorozat, mondhatjuk ezt, főszervezője. Kezét csókolom.
Szeretettel köszöntöm, köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek.
Most szombaton, február 11-én este 6-tól 8-ig lesz egy rendezvény, aminek a Raks Afrika 2017 lesz a címe. Ez a rendezvény miért jött létre?
Ez egy jótékonysági hastánc gála tulajdonképpen, és a Kameruni Árva programot támogatjuk ezzel. Ez dr. Túró Cildikó alapította, és gyermektámogatással foglalkozik tulajdonképpen, a gyermekeket visszavinni az iskolában, hátrányos helyzetű gyerekeket támogatni, a tandíjukat befizetni, és van egy egyetemi ösztöndíj program is Iszuban, ez egy kis törzsi királyság, és az ott élő gyerekeket támogatjuk. Ők többnyire árva gyerekek, de vannak köztük hátrányos helyzetű gyerekek is, akik nem árvák, Tehát tandíra, cipőre, ruhára, mindenre, amik kell. Néha élelemre is, persze.
Olvastam a közösségi oldalukon, hogy ezek az árva gyerekek nagyrészt HIV-fertőzött árvák, tehát a hátrányos helyzetük ebből is fakad?
Igen, igen, ez mindenképpen megnehezíti ezt, hogy visszakerüljenek az iskolába.
Mi mindenre elég, mondjuk egy ilyen programon összegyűjtött adomány?
Ez arra elég, hogy újra tudnak iskolába járni, tehát megvan a tanszerük hozzá.
De mennyi időre?
Hát ez mindig egy évre szól gyakorlatilag, tehát folyamatosan csináljuk ezeket a gálákat, tehát így biztosítva lesz a jövőben is, illetve ott vannak egyéni támogatók szerencsére most már, és az a jó az egészben, hogy ezt nagyon kevés gyerekkel kezdtük el 2 évvel ezelőtt, és most jelenleg 173 gyermek van ebben a programban, tehát ez egy nagyon jó érzés, hogy ilyen sokan lettünk.
Térjünk vissza a Raks Afrika rendezvényre. Ez a cím mit jelent? Mi az a Raks?
Raks Afrika elnevezést azért kapta ez a rendezvény, mert ugye keleti táncosokról van szó főleg, tehát az orientális tánc a domináns ebben a rendezvényben. Természetesen vannak meghívott vendégek is, de még mindig a hastánca a legfőbb vonala. És hát a raks sarki, mint olyan kifejezés, az a kelet táncát jelenti, tehát a klasszikus arab hastáncot. Nagyon sok ága van, és mindenki ott megtalálja, amit ő szeretne, amit szívesen csinál.
És akkor ezen a Raks Afrika rendezvényen is lesznek különböző ágakat művelő csoportok.
Igen.
Tehát akkor unalmasnak semmiképpen nem lesz.
Semmiképpen nem lesz unalmas, illetve hogy ne legyen csak hastánc, mindig hívok vendégeket, tehát lesznek most például brazil kapoírások, lesznek indonéz táncosok, és még egy énekstúdió is részt vesz, a Harai Énekstúdió. Mi egy épületben vagyunk az Erkel Gyula Zeneiskolával, tehát onnan is hívok mindig fellépőket. Úgyhogy nagyon színes lesz, egy kicsit ilyen multikulturális rendezvény, és az a szépsége, hogy mindenki egy célért segít, tehát különböző nemzetiségek a kameruni gyerekekért.
És akkor tulajdonképpen itt a belépő jeggyel lehet támogatni az afrikai gyerekeket, vagy esetleg lesz még bármiféle árverés, vagy akár csak lehetőség arra, hogy külön felajánlásokat tegyenek a résztvevők?
Minden lesz, van egy belépődi, és amellett lesznek zsákba macskának nevezett kis ajándékok, ezt is meg lehet vásárolni, tehát minden a teljes bevétel a kameruni árva programnak megy. És még egy festményt is fölajánlottak árverésre. Ez majd kiderül, hogy...
Jótékonysági árverés is lesz a Raks Afrika programon, amelyet a kameruni árvák javára tartanak.
Igen, február 11-én este 6 órától az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban, a színházteremben, István út 17-19 szám alatt várunk mindenkit sok szeretettel.
És remélem, hogy sokan kíváncsiak lesznek erre a gálára, és adakoznak is, és így sikerül az árváknak a következő évre megteremteni a tanulás körülményeit. Az elmúlt percekben Balogh Cecíliát, a Raks Afrika jótékonysági gála főszervezőjét hallották. Köszönöm, hogy vendégünk volt.
Köszönjük szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Beszállókártyával itt a Trend FM-en legközelebb, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban, tehát a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét. További szép napot kívánok, Lakatos Lászlót hallották.
A beszállókártyát hallották. A műsor szakmai támogatója a Tropical magazin. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.